Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök az Érdekes emberekről készült magazinunkat hallgatják, és egy régi kedves ismerősünk, Szűcsné Gáspár ide a mai beszélgetőtársam. Hát most elég sokat kihagytunk ide a beszélgetésben, igen, meg volt ennek a jó oka. Most azonban egy olyan országba fogunk ellátogatni, amely önmagában is izgalmas, gyönyörű ország, meg egzotikus is, szokták ezt így vele kapcsolatban mondani. Amúgy meg, ha majd meghallják a dátumot, hogy mikor látogatott el oda-ide, akkor meg fogják érteni, hogy még miért volt izgalmas ez az utazás. Köszöntöm Önt is nagyon sok szeretettel, és arra kérem, hogy akkor kezdjünk is bele ebbe a kis újabb körútunkba.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát nagyon érdekes volt ez a jordániai útnak már a tervezése és a kezdete is, mert ez volt Magyarországról a legelső Jordániába szervezett turista csoportos út. Mégpedig úgy, hogy a jordán királynak egyenes ági leszármazottja, hát nekünk akkor azt mondta az idegenvezető, hogy talán az egyik fia lett a jordán utazási irodának a főnöke, tulajdonosa, hát ezt ugye nem tudom, de a főnöke, és fölvette Magyarországgal a kapcsolatot, és megszervezte, hogy Magyarországról rendszeresen charter repülőgép járatot indítanak Akabába. Ez a Vörös-tenger csücskében van az északi egyik ágába, a másik ága a Vörös-tengernek a Szuezi csatornához visz, és hát, hogy ide a tengerpartra, akkor 12 napra el lehet menni. Na most én akkor már elég sokat utaztam, és tudtam azt, hogy az ilyen utak, amik a legelsők, azok mindig, hogy magyarul mondjam, minden hájjal meg vannak kenve, és mindent megkapunk. Én itt most természetesen a látnivalókról beszélek, nem az, hogy reggeli, ebéd, vacsora, de a szállásunk is kiváló volt. Rögtön itt mondanám el, hogy egyetlen szálloda volt Akabába a tengerparton. Tavalyi évben ugye, hogy volt idő az embernek mindent nézegetni, meg nézelődni, megnéztem Akabát, nem ismertem rá. Egymás hegyén hátán az ötcsillagos szállodák, amikor mi ott leszálltunk a gépünkkel, ez az egyetlen volt, egy ilyen sivatagon keresztül, vagy ilyen sivatagos tájon keresztül vittek bennünket busszal a repülőtérről ebbe az egyetlen egy szállodába. Második nap sétáltam a tengerparton, és ugye a mi szállodánkhoz, hát mit mondjak, egy 200 méterre egy rozsdás drót, olyan valamikor lehet, hogy volt még ott valami oszlop vagy kapuszerűség is fából, és oda volt írva, hogy ne menj át a kapun túlra, mert az már Izrael. Tehát ez volt az izraeli határ. Ha a másik oldalra, tehát ez, ha térképen magunk elő képzeljük, úgy balkész fele esik Akabához Izrael, jó időben Eilátot is lehetett este, főleg a kivilágított Eilátot is lehetett látni. Jobbkész fele pedig az öbölbe Jordániának a legnagyobb tengeri kikötője, és odáig jött az olajvezeték, és ott aztán mentek tankerekbe az olajok. Akkor tilos volt megközelíteni, mondjuk nem is akartuk, mert hát a nagy tartályokon kívül semmit nem lehetett ott látni. Állítólag most már talán még turista utakat is lehet oda tenni ebbe az érdekes öbölbe. Még annyit, hogy második nap ugye rögtön hát fölfedezzük a várost. Hát akkor egy tipikus arab várost kell elképzelni. Én egy lenge ruhácskába, hiszen rettentő forró, meleg nyár volt, amikor mentünk, és azt tettem észre, hogy hát nő egyetlen egy se az utcán, egyetlen egy se, férfi ültek a földön, fehér földigérő ugye ruhákba, turbánba, és észrevettem, hogy a férfiak ilyen megvető, gyilkos szemekkel néznek rám, de szabályosan úgy éreztem, hogy szúrja a hátamat a nézésük. Tehát nem úgy, mint mikor úgy csettint egy magyar, és úgy nézi meg az elsétáló hölgyet, és rájöttem, hogy az öltözékem miatt. úgy takarta a fenekem, úgy fél combig érhetett az a lenge kis ruha, és bizony attól kezdve tudtam, hogy na itt azért, ha nem is beöltözve, meg bekendőzve, de itt azért jobb, hogyha az ember egy hosszú nadrágot, vagy egy földigérő ruhát vesz föl. Kizárólag a saját piacaik voltak semmilyen nagy bevásárló, vagy a turistáknak egy kiülök kávézóhely. Tehát egy hihetetlen, hogy mennyire másképet láttam tavaly. Például hiányoltuk ugye Szesztot Tilos utcán, hát vinni se szabad, nemhogy még kiülni és meginni, szállodába se volt, hiába ötcsillagos, meg külföldiek voltunk, nem volt a szállodába se alkohol, de hát aztán persze megsúgták, hogy sétáljunk föl ezen, meg ezen az utcán, amit meséltem is az előbb, és akkor ott az egyik garázsban lehet nagy titokba, de hogy olyan szatyrot vigyünk, ami nem látszik át, stb. Tehát egészen más állapotok voltak, mint amit aztán hát tavaly láttam, hogy egy hatalmas nagy üdülő várossá fejlődött ki. Ami ebben a környezetben meglepő volt és érdekes, az az, hogy a szállodába olyan nagyképernyős tévék voltak, amin bármit lehetett, jó Duna tévét, vagy az M1-et nem lehetett látni rajta, de egyébként mindenféle külföldi adást lehetett. Én már akkor is tanultam angolul, és gyakorlásképpen meg szeretem is azért mai napig otthon a CNN-t rendszeresen nézem, és én ráállítottam a CNN-re. Tehát ez is egy nagy meglepetés volt, hogy ott a CNN tévét lehet fogni. A másik, ami szintén, hogy kitűnő térerő volt. Na hozzáteszem, ugye, hogy 2001-ben nem volt Wi-Fi, meg Viber, meg Messenger, de már az is nagy szó volt, hogy telefonálni, ha kellett volna, akkor tudott az ember.
Viszont mi most nem telefonon beszélgetünk, hanem csak így egymás között egy asztalnál ülve. Kedves hallgatók, hallgatunk egy pár perc zenét, és utána folytatjuk Idával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Érdekes emberekről szóló magazinban Szűcsné Gáspár Idával beszélgetünk ismét. Petra következik egy újabb állomásként az előbb említett országban.
Igen, hát ugye egészen biztos, hogy azóta is, meg akkor is az első látnivaló Jordániába Petra városa. Így nekünk is már itthonról ugye tudtuk, hogy ez lesz az első egésznapos kirándulásunk. Akabához, ugye az öböl partján, Vörös-tenger partján van, északfele, fölfele, ugye a Holt-tenger fele, Akabához van Petra 200 kilométerre, ez végig egy sivatagi terület, tehát buckák, sziklás formációk, sziklahegyek, és nagyon nagy meleg. Miért is jár mindenki, aki Jordániába megy, nem szabad, nem lehet kihagyni Petrát? Petra város volt, időszámításunk előtt 6. században telepedtek itt le a nabateusok. A virágkorát Petra városa időszámításunk előtt 200-tól 100-ig élte, rendkívül fejlett város volt. Egyes információk szerint 200 ezerre teszik a lakosságot, de olvastam olyan olvasmányt is, hogy több mint 200 ezer lakosa volt. Rendkívül fejlett kultúrájuk volt. Például érdekességképpen pont itt említeném meg, hogy mentünk el 5-6-8 arab guggolt a homokba, és kis ilyen homokozó lapátocskával kapirgálták a homokot, és szedték ki a ház körüli, valószínűleg valami konyha területet találtak meg. Akkor 2001-ben még nagyon ment a keresgélés és a kapirgálás a robok után, és olyan köcsögöket, meg köcsög darabokat halomba, méteres hegyekbe rakták föl, úgyhogy meg is ragadtam az alkalmat, hogy egy tenyérnyi köcsög oldalát, meg egy köcsög fülit elkérjek, és legyintetek, hogy vigyek akár többet is, egyszerűen annyi volt a lelet, hiszen 1812-ben fedezték fel újra Petra városát, egy angol úriember kóborolt arra, és talált a fal töredékekről, lefújta a szél a homokot, és elkezdett ő is ott kutatni, és akkor tulajdonképpen fedezte fel újra 1812-ben Petra városát, és hát megindultak akkor ott az ásatások és a keresgélések. Mint egy 1000 évig volt egy elfeledett város. Úgy lehet bejutni, hangsúlyozom én, 2001-ben, hogy egy 1200-1500, tehát olyan másfél kilométeres szurdok vezet be a városhoz, ez annó, akkor is az időszámításunk előtti időkben is így volt, hiszen nagyon jól tudták védeni a szurdok bejáratát. És ez a szurdok tette tulajdonképpen világhírűvé Petrát. Másfél kilométeren keresztül vannak olyan helyek, hogy zárt karral tudunk átmenni, tehát nem tudom széttenni a karomat se, mert könyökkel elérem a szurdok egyik meg a másik oldalát. Ez 200 és 600 méter magasság között mozog a szurdok fala. Hát ez kanyarog, meg kiöblösödések vannak rajta, ahogy a víz kimosta ezt a mészkővet. Nagyon érdekes formációk. Aztán a nabateusok itt-ott még bele is faragtak egy oroszlánt, egy állatot, valószínűleg valami jelképeik lehettek ezek. Ami valóban csodálatos, hogyha az ember, már pedig hát nyilván nappal megy az ember, egészen naplementéig ez a szurdok változtatja a színét. Attól függ, hogy hogy esik be a napfény, milyen szögben. A mi szín elképzelhető a színskálán, olyan színekbe játszik a szikla, csíkokba. Tehát amiben vas van, kén van, sárga színű van, vörös színű, hihetetlen. Én azt kérdezem, hogy ez festve van. Ilyen csíkok vannak, foltok vannak, tehát ahogy a természet az évmilliók során ott lerakta ezt a hordalékot, felejthetetlen, csodálatos, gyönyörű, szép. Ma már, most megint akkor odatérek, hogy tavaly, ahogy nézelődtem, építettek egy bejárati hatalmas nagy fogadócsarnokot, ahol ugye a turisták hát le tudnak szállni, ott vannak különböző kiszolgáló helységek, kávézási lehetőség, légkondicionált, amikor mi mentünk, semmi. Homokon megállt velünk a busz, ott kitettek bennünket, és tehát el lehet képzelni, hogy rengeteget változott ezen idő alatt, 2001 óta a környék, hiszen a világ valamennyi kíváncsi turistája elvándorolt Petrába. Nagyon érdekes volt, aztán a hazafele jövő utunk, olyan naplementét még megvártuk, és akkor beszálltunk a buszokba, és a 200 kilométernek a közepénél volt egy ilyen pihenőhely, ott voltak mellékhelységek, ki lehetett szállni a buszból, kinyújtogatni az embernek a lábát. Én szerencsésen napszúrást kaptam, mert hát hova nem visz a magyar fehér sapkát, vagy egy fehér kendőt, hát Petrába nyáron 40 fokba, és nem éreztem jól magam a buszba, ültem bent a buszba, és látom, hogy jönnek ki a csoporttársak, és egy férfi kint áll a feljáró lépcső közepén, és valamit mond, és mindenki ledöbbented áll, és rémülten kétségbeesve néznek az utastársukra.
Hogy miért néznek rémülten, ez néhány percnyi zenehallgatás után ki fog majd derülni. Hát ezért is kérem, hogy ne tessenek elmenni a készülékek közeléből, mert izgalmas fordulatot vesz innentől a történet.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, még mindig a sivatagba járunk, már Petrát elhagytuk, de az idegenvezetőnk ide velünk van, úgyhogy nem fogunk eltévedni. Habár azért eléggé félelmetes az a pár gondolat, ami ezután következik.
Igen, hát ugye ott hagytam abba, hogy egy utitársunk a kijövő többi utitársaknak mond valamit, és én azt láttam a buszból, hogy olyan ledermednek, és olyan ilyet arcot vágnak. Elképzelni nem tudtam, hogy mit mondhatott, vagy mi lehet ott bent. ugye a mellékhelységekbe, vagy valami, minden járt az eszembe, és jöttek föl a buszba, és ott is lógó fejjel, és lehajtott fejjel, szomorúan, és akkor odaszólok, hogy mi van? És megszólal az egyik, most is futkos a fejemen a hideg, hogy megtámadták Amerikát. Na, én ki is fordultam az ablakon, mondom, ezeknek valami bajuk van, megártott ezeknek is a nap, vagy ugyan már, ugyan? Tehát aztán jöttek be, és akkor egyik is hangfoszlányokat, másik is hangfoszlányokat, hogy így volt, meg úgy volt. És most jön a csoda, hogy a sivatagnak a közepén megszólalt a telefonom. Volt térerő. Sokszor a szállodába se kaptunk térerőt, és kristály tiszta hangon, de kiabálva megszólalt a lányom, hogy anyu, azonnal gyertek haza. Mondom, mi van? Azt mondja, megtámadták Amerikát. Hát mondom, akkor ő már csak nem kapott napszúrást, akkor itt valami komoly lehet. És hát annyit tudtam neki mondani, hogy nem tudunk innen hazamenni, egyetlen magyar gép jön ide semmi más repülőforgalom nem jön, ez majd a hét végén fog jönni, és ha értünk jön, mert mondta, hogy lezárták a légteret, stb. Minden. Mondom, ha értünk jön, hazamegyünk, ha nem, akkor nem tudom, mi lesz. Na és hát aztán hazamentünk a szállodába, nekem nem volt kikapcsolva a tévém, és képzelje el, tanár úr, hogy kinyitom az ajtót, sarkig kivágom, és így szembe velem a nagy hatalmas képernyős tévén a két torony, amiben megy, ugye ismételték állandóan, és megy bele a repülőgép és a füstés, hogy omlik a torony, hát akkor én is összeomlottam. Mondanom se kell, hogy attól kezdve a magyaroknak ez a híres, hogy annyit beszélnek, hogy ihaj, csuhaj sokat, hát síri csönd volt a tengerparton, mindenki csak suttogva a társával. Végül odáig jutottunk, ugye nem nagyon kaptunk híreket, hogy kértük az idegen vezetőnket, mert ő se tudott semmit, velünk volt, hogy hívják ide a magyar konzult. És jött is a konzul, és nagyon kedves, nagyon aranyos volt a beszélgetésnek, az volt a vége, hogy nyugodjunk meg, ha Kamcsatkán keresztül, de akkor is haza fognak bennünket innen vinni.
Pedig Kamcsatka jó nagy kerülő lett volna.
Igen, igen, de hát hál' Istennek tényleg így volt, és pontosan jött értünk a gép, és hála Isten, nagyon féltünk hazafele is, mert nem tudtuk, hogy most mi van, most világháború van, vagy mi van, és hogy lelövik a gépünket, nem lövik le. Szóval eléggé izgalmas volt, és hát úgy vártak bennünket a repülőtéren, hogy pucoljunk kifele, gyorsan, futás, úgyhogy kemény volt. De hát még azért, hogy ne így búcsúzzunk el, lesz még azért egy-két szép dolog, amiről szeretnék mesélni.
És erre még van is idő ebben a blogban is, úgyhogy tessék akkor bátran folytatni.
Volt még egy ilyen előre megtervezett programunk, hogy elmegyünk a Wadi Rumba, ami egy nagyon-nagyon híres sivatagi rész, ahol a homokdűnék, a homokbuckák, a sziklás hegyek, a különböző formájú hegyek várják az embert. Ide ilyen terepjáró dzsippekkel, arab sofőrökkel vágtáztunk, és hát nagyon izgalmas volt, mert ezek kanyarogtak úgy a homokba, hogy az ember azt se tudta, hogy mikor borulunk föl, de szerencsére értették a szakmájukat. És hát megálltunk több kilátópontnál, és én előtte pont egy évvel voltam a Grand Canyonba, és azt mondtam, hogy csodálatos, szép, gyönyörű a Wadi Rum, kicsibe olyan, mint a Grand Canyon. Tehát azért nem állt el a lélegzetem, mikor megláttam a Wadi Rumot, mert tulajdonképpen teljesen hasonlíthatnám, ugyanúgy van abba is ilyen szurdok, mint maga a kanyon, ugye a Grand Canyon. Csak az a különbség, hogy még a Grand Canyonban 1000-1200 méter magas, itt olyan 2-300 méter magas, de kicsibe pont azt a gyönyörű formációt, a vörös sziklától a rózsaszín és szintén ilyen színes sziklák. Nagyon szép. Érdekessége még a Wadi Rumnak, hogy mint helyszín, ugye tényleg világhírű, és nagyon sok filmet játszottak itt. Itt játszódott az arábiai Lawrence, az Indiana Jones, a Vörös Bolygó, és a Star Warsnak több jelenetét itt forgatták. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a filmek, először is az arábiai Lawrence, nagyon sokat tettek a turizmus fele, hogy mindenki ugye látni akarta és el akart jönni Jordániába. Tehát nagyon sokat lendített a turizmuson.
Egyik a másiknak csinált jó reklámot ezáltal. Kedves hallgatók, zene következik, és utána egy néhány perc erejéig még visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, a mai adásunkban Jordániában tettünk egy szép nagy körutat, és elérkeztünk a Vörös-tengerhez. Itt a műsor előző részeiben már a hazautazásról volt szó, úgyhogy most az lehet, hogy kimarad. Viszont a Vörös-tenger az megéri, hogy a partján egy néhány percig elidőzzünk, ide fog vezetni továbbra is bennünket.
Igen, és hát nem csak a partján, hanem a víz alatt is, és hajón is fogunk a Vörös-tengeren menni, mert a harmadik lefoglalt program Egyiptomba átmentünk hajóval, úgyhogy Egyiptom partjainál is kiszálltunk, de hát itt nem Egyiptom volt ugye nyilván a látnivaló, vagy csak megálltunk a parton, ott ki lehetett szállni egy üdítőre, hanem maga a hajó út, hogy itt láttuk ezt az öblöt, ezt az ék alakú öblöt, az akabai oldal Eilát, és úgy akkor egyiptomi területet is, és hát nagyon-nagyon szép volt, és emlékezetes. Gyönyörű szép a színe a Vörös-tengernek. A szállodánk az 50 méterre se volt, tehát még közelebb volt a vízparthoz, tehát annyi, hogy szinte tényleg a szállodából egy keskeny kis homokos partrész volt, és már ott kezdődött a víz, és kellemesen mélyült, tehát nem nagyon hirtelen, na hát azért nem lehetett úgy, mint a Balatonba bemenni, de egy 50 métert biztos, hogy lehetett. Utána viszont jött egy eléggé mélyebb szakasz, és lehetett ott a szállodában kérni, szóval ki voltak rakva a snorkeling pipák, meg a lábunkra azok a békatalpak, és akkor hát én is ugye feltétlenül ugye ki kell, hogy próbáljam, és föltettem én is a pipát, meg a békatalpat, és ezen a 40-50 méteren egy kicsit beljebb húzódtam. Ez ugye a víz tetején, de az arcom a vízbe, és ugye a pipán keresztül vettem a levegőt. Hát egy álomvilág. Olyan gazdag élővilága van, olyan búvároktól olvastam a National Geographic-ba cikket, magyar búvároktól, akik tényleg a világ összes búvárkodó helyeit bejárták, és azt írták ezek a búvár fiatal emberek, hogy a világ legszebb víz alatti világa, és a leggazdagabb víz alatti világa a Vörös-tengeren van. Csodálatos színes halak, ott mondom a parttól ilyen 50 méterre. Az volt az érdekes, akárhány helyen így a víz szélén egy kicsit úgy snorkelingeztem, soha nem jutott eszembe a cápa. Érdekes, de tényleg érdekes. Tehát annyira le tudott kötni az a csodálatos víz alatti világ, hogy hihetetlen. És azt veszem észre, ahogy ott, bocsánat, de szóval ott bénázok, pilinckázok ezekkel a békatalpakkal, hogy a víz alatt, ugye szemüveggel, pipával jól láttam le a víz alá, egy fiúcska alattam jó néhány méterrel integet, hogy menjek oda. Hát próbáltam én, de nem tudtam, hogy hogy kell, és nagyon aranyos volt, hogy följött, megfogta a kezemet, és odahúzott a látnivalóhoz, és kettő tűzhal. Ott egy ilyen sziklásabb, függőleges fal volt, és a két tűzhal ottan valamit csipegetett ott. Hát valami csodálatos. Beszéltük itt a tanár úrral, hogy pulykahal is talán a neve. Én csak annyit, és mutatta, hogy hozzá ne nyúljak, de beugrott, hogy ennek a tüskénynek a vége rendkívül mérgező mérget tartalmaz, és nem szabad hozzányúlni, de nagy példányok voltak, és hogy ki volt terítve a tüskéjük, hát ilyet az ember az életben egyszer lát, tehát egy felejthetetlen, csodálatos élmény volt, Úgyhogy mikor kijöttünk a vízből is, hát külön köszöntem neki, hogy ez nélküle nem láthattam volna, nem is láttam soha többet, csak akváriumi körülmények között, de így a természetben látni ott a többi halak között, ez hihetetlen nagy élmény volt.
Kedves Ida, nekünk is élmény volt, nekem legalábbis az volt, remélem, hogy a hallgatók is így értékelik ezt a mai beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk pár szót váltani erről az utazásáról, és érdeklődve megizgatottan várjuk majd a folytatást. Egy hét múlva, kettő, majd meglátjuk, hogy mikor. Elbúcsúzunk a hallgatóktól is. Jó egészséget, jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek.